Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, az ő áldott szent fiától, a Szentlélek öröme legyen velünk és közöttünk, és a szívünkben is. Isten igéjét, amelyet szeretnék felolvasni és fennállva hallgat a gyülekezet, és erről szeretnék majd tanúságot tenni. Az Efézusi levélből, az előbb már felolvasott ige szakaszból egy másik fordítás szerint a 16. verstől, az első rész 16. versétől: szüntelen hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg néktek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerhessétek őt, és világosítsa meg a lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mivel hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél, amelyet segítségül hívnak. Nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Amen. Foglaljuk helyet. Különös volt az elmúlt időben, sokat foglalkoztat a karanténnak az egyik gyümölcseként az imádság. Amúgy is, ahogy az elhivatásomnak a gondolatmenete bennem volt, és ahogy az Úr elhívott, már akkor olyan élessé vált számomra, hogy az imádság az egy olyan különleges és olyan egyedi, amit Isten ajándékozott az ő népének. És amikor készültem váratlan felkérésre, hadd áruljam el, ilyen bedobott dolognak, de hát az ember úgy van vele, hogy a jó barátjáról van szó, meg a fia kéréséről, tud valamit csinálni az ember? Csak azt mondja, hogy igen. Így álltam bele, de hát örültem, mert az Isten is aláhúzta azt, mert a következő reggelen ott állt előttem az a csodálatos Efézus íge, amit felolvastam, felolvastak a testvérek, és akkor rögtön ott volt bennem, hogy milyen nagyszerű. Az apostol imádkozik, és lát egy csodálatos hidat, amelyet az Isten készít el, és ezen keresztül bevezet a mennybe, Isten országába. Már most van bejárásunk Isten országába. Már most. Ezért kértem ezt az éneket, mert hiszem, hogy nem csak a szátokkal és a hangszálatok mondta, hanem a szívetekben is, hogy jöjj szívemben áldott Jézus. Mert ő itt van. Mert ő akar bennünket betölteni, és ennek olyan csodálatos valósága az, amit az imádságban úgy megnyit számunkra. Tehát a mai témám imádság, híd az Isten országában. Egy pár gondolatot szeretnék még az imádsággal kapcsolatban elmondani, utána szeretném a textust egy kicsit kibontani, és a végén egy kis gyakorlati tanácsokat is adni. Drága testvérem, ha téged Jézus Krisztus megszólított és kiválasztott, kihívott a bűn mocsarából és sziklára állította a lábodat, akkor fontos stratégiai pontot adott az életedben, az imádságban.
Az ellenség külön fegyelmet és figyelmet és nagy erőt mozgósít arra, hogy a megtért ember ima élete ne fejlődjön, ha lehet visszafejlődjön, vagy ha jogtörést szenvedjen, azáltal, hogy azt suttogja, hát így szeret az Isten. Hát nem hallgatja meg az imádságodat. Hát annyit kérted. Hasztalan időpocsékolás az imádság. Nincs, hadd mondjam, látható jele. Vagy ha mégis imádkozol, akkor ha lehet, akkor ne hallja senki. Tedd magadba. Testvérem, nagyon szeretném rögtön itt az elején lefektetni, hogy az Isten akarja, hogy imádkozz. Hangosan, mert a kimondott szóval az Isten hatalmában megerősödsz. És ezáltal belépsz abba a láthatatlan világba, amely megjelent Jézus Krisztusban. Az Isten országában. És nyilván, hogy a sátán meg nem akarja. Jobbat kínál. Fél igazságokat mond. Elterelő igazságokat sugal. Rejtett, ibetél nélküli igazságokat. Nem akarja, hogy imádkozz, mert tudja azt, amit te nem is tudsz. Hogy milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtad. De ő ezt benned is akarja. Körülvesz bennünket, rajtad van, körülvesz, mint egy levegő, de ha nem szívod be, akkor megfulladsz. Megfullad a lelked. És ezért kell dönteni, hogy kinek hiszed. Hányan mondták el, és talán te magad is átélted, mert én sokszor átéltem, hogy amikor imádkozni kéne, akkor itt van egy gombóc. És nem tudod kimondani. Ezért kell dönteni. És ezt a döntést meg kell hozni, hogy nem akarok a sátának engedelmeskedni, aki azt akarja, hogy ne imádkozz. Mert az imádsággal megnyílik a mennyei perspektíva, az előrelátás. Amikor imádkozol az Úr csendességébe, nagyon élvezetes volt ma reggel is, korán reggel, hogy felkeltem, leültem, olyan jó volt abba a légkörbe benne belépni, és ott lenni abba, hogy semmit nem mondtam, de tudtam, hogy ott van. Kedves volt nekem egy idős néni, még Szekszárdon elmentem hozzá meglátogatni őt, és mondta azt, hogy tudod, Jóska, olyan jó dolog tudni azt, hogy mellettem ül. Már egyedül volt, özvegy volt már akkor. De mellettem ül Jézus. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen megtapasztalásaid, pedig ez egy nagy nyereség. Ez egy csodálatos nyereség a hívő embernek. És a másik dolog, amikor az imádkozol, akkor a problémáidat, a gondjaidat kiveszi a kezedből, és belehelyezi a sajátjába. Hoztál ma gondokat ide? Hoztál magadban problématikát, krízis gondokat? Tudod, miért van itt? Hogy áttedd az ő kezébe. Egy egyszerű fohásszal. Uram, neked adom. Úgy sem tudod megoldani. Sokat gondolkozom, és nagyon tisztelem Frigyes testvér döntését, hisz hosszú éveken keresztül példaként állt előttem, és az is példa most, ahogyan átvette Istentől azt, hogy itt a pont. Mert tudjátok, testvérek, valami nagyobbat fog csinálni most ügyes testvérennél fogva, amit eddig is csinált. Mert valahol a prédikációval, a prédikálással az ember megérinti az ember szíveket, de az imádsággal az Istenbe kapaszkodol bele. És ami még nagyon előttem állt, hogy ugye tudjátok, hogy valójában az első gyülekezet az imádságból született. Az imádságra. És ezt nagyon jó, hogyha az ember tudja. De azt is világosan, és itt kezdek úgy célirányba menni már a mai üzenet felé, hogy az imádság az egy harc. Egy harci tevékenység. Fontos tudatosítani a gondolataimban, az élethelyzetemben, hogy bármi, ami körülvesz, családi dolgok, munkahelyi nehézségek, a közösségben vagy a munkában való dolgok, a mögött mindegyik mögött szellemi erő is van. Tehát nem csak fizikai, hanem szellemi erő is van. És az apostol ezért hangsúlyozza, nem tudjátok-e, vagy elfelejtettétek, hogy nem test és vér ellen van harcunk, hanem szellemi erők ellen. Tehát minden földi konfliktus vagy harcnak szellemi oldala is van, és azt nem tudod ezzel a száddal, a nyelveddel megoldani. Csak akkor, ha oda térdelsz az Isten elé, és neki elmondod. Csak imádság által lehet ezt a harcot megnyerni. Három fontos dolgot szeretnék még itt egy kicsit elmondani azzal kapcsolatban, hogy miközben ebben a világban éljük a mi életünket, Isten meghívott bennünket az ő országában, egy szellemi országban, ahol kinyitja előttünk azt, hogy nem csak fizikai országok vannak, hanem egy szellemi két nagy hatalomnak az erőterébe éled az életedet. Múlt héten is említettem már ezt, mert nem tudom, hogy mennyi, hányszor kell még elmondani. Mert annyira kéne tudatosítani az életünket. Hogy miközben éljük ezt a 70-80 esztendőt, ami életünknek az idejét ebben a szellemi erőtérbe éljük. Egy nagyon kedves református testvérbarátom, aki már az Úrnál van, ő mondta, vonzások és taszítások között éljük az életünket. És nagyon fontos tudni azt, hogy nincsenek fizikai határai. Szüntelenül körülvesz bennünket. Sajnos még ide is beszivárog. Isten házába is bejön. Nem szoktad tapasztalni? Hadd mondjak saját példát, hogy értsétek. Volt rá példa, amikor szószéken álltam, és az ige hirdetés közben belőtt a gondolatvilágomba az ellenség azt, hogy nem csuktad be az autót és ellopják az utcán. Szerintetek igaz volt? Hát persze, nem. De ott volt, és meg kellett vívnom a harcot, hogy nem igaz. Drága testvérek, mi mindnyájan útba vagyunk hazafelé, a mennyei Kánoán felé, és ebben a két világnak az erőterében megyünk hazafelé. Nagyon fontos tudni azt, testvérek, és ezt a tanácsot szeretném úgy odaadni, átadni nektek, hogy amikor imádkozol, annál nagyobb kincset nem tudsz magadnak szerezni,
mintha te szerezd és küzdesz. Megküzdöd az ima alkalomnak az alkalmát, az árát megfizeted. És most akkor nézzünk bele a textusba. Ahogy mondtam, hogy ott állt előttem, hogy ez egy híd, amelyről az apostol beszél, és olyan jó látni ennek a titkába bele pillantani, ahogy az elején elkezdi magasztalni az Urat, és azt érzékelhető ott a harmadik verstől, hogy egy katonai szó ez, egy hétfő állásról beszél, amely maga a Krisztus. A hídnek az első alappillérje maga Krisztus. És ez azért történt meg, mert az Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. És ez egy stratégiai tett volt. Isten hídfő állást épített az ő fiában, a Jézus Krisztusban, mint pici gyermekként megszületett Máriának az engedelmes igényére, az atya gondolatára, és elindította az Isten országának, hadd mondjam így, a csodálatos titkát és hidat vert, amelyen át lehet menni a jelen való világból az örökké valóság. Olvastuk Jákob történetét. A Jákob történetét végig olvassátok, most csak felvillantok egy-két dolgot, ugyanezt történik. Az Isten hídfő állást épített azzal, hogy Jákobnak a helyzetében, hogy csaló volt, hogy apját átvágta, vak volt az apja, és becsapta őt a mamának a segítségével. De olyan érdekes, hogy a végén menekülnie kell, és a menekülésben az Isten nem hagyja őt magára, hanem megjelenik neki álomba. És elmondja, nézzétek meg ezt a csodálatos hídfő állást. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Olvassátok el tovább. És várja a választ. Várja, hogy épüljön meg a híd. Jákob elmondja, hogy ő fél most. Jákob elmondja, hogy probléma van, mert ez a hely egy félelmetes. Tényleg így van. Testvérek, olyan jó lenne, ha az Isten háza egyszerre lenne számodra a legkedvesebb és a legfélelmetesebb hely. Mert itt történnek meg dolgok. Itt jelenti ki az Isten magát, szól bele az életedbe, és engedi, hogy világossá váljon számodra, hogy ő ki neked, és te ki vagy neki. Most nézzük ezt a csodálatos hídnek a pillérjeit. Ugye az első pillér teljesen Krisztusról szól. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, és a vége az, hogy mindennek a célja, hogy az Isten dicsőségének a magasztalása jelenjen meg. Ez a mennyei alappillér Isten országa. Ezt mondja, köztetek van. Elközelget hozzátok. Köztetek van, és a végén azt mondja, hogy bennetek van. Így van ez? Benned van Isten ország. Viszed magadta. Ebben a boldog tudatban jársz. Mert valójában ebben a híddal gyakorlatilag tudatosítani kell, hogy összekötődik a menny a földre. Biztos út, amely a mennyei erők megjelennek a te életedben és rajtad keresztül másoknak. Hát nagyszerű dolog. Nem.
Gondol bele, Isten kiválaszt téged, felragyogtatja előtted a Krisztust, és akközben azt mondja, tudod, azért mutatom meg neked magamat, hogy megérthesd, és a szívedbe legyen, mert rajtad keresztül akarok másnak bemutatkozni.
Hát vidd magaddal őt. Hadd legyen Isten országa jelen ebbe a világba.
És nyilván, hogy ebben a látható világban, ebben a romlott világban, tényleg olyanná válsz, mint csillag. Tényleg olyanná válsz, hogy rajtad keresztül megjelenik a romolhatatlan igazság és a romolhatatlan isteni szeretet. Ennek a hídnek az építése az Isten előre elgondolt akaratából történik. Isten célba fog érni. Nincs akadály, ami ezt meg ne tegye. Vagy megakadályozhassa. Nyilván, hogy az ellenség mindent megtesz, de ezért szól Jézus a Getsemáné kertjébe a tanítványainak és nekünk is, hogy figyeljetek, vigyázzatok, és miért nem merjük jó hangosan kimondani? Hát imádkozzatok! És az imádságban meg ne restüljetek. Ja, én is takok. Képben ott van benne. Imádkozásban. Kitartók legyet. És most nézzünk rá erre a csodálatos oszlopra. Csak felvillantom. Megáldott minket a mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Áldott vagy, testvérem, áldott vagy. Meg vagy áldva. Ő benne kiválasztott a világ teremtése előtt, hogy szent és fedhetetlen legyél. Hát úgy szemlél téged, úgy néz rád. És ezt előre elhatározta. Tudja, hogy ki vagy, meg hogy honnan jössz, meg mit van, és azt mondja, fiam, menj el, intézel mindent, hogy rajtad keresztül beteljesüljön az, amit én akarok, hogy újra fiaimmá fogadhassa őket. És ez mind az ő vére által, mert úgy tetszett, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, és ő benne lettünk örököseivé. Mindent az ő saját akarata és elhatározása szerint. Aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Testvérek, olyan jó tudni, és nekem olyan sok gyönyörűségem adódik abból, hogy fordult velem egy időben a világ, mert mindig azt gondoltam, hogy én keresem az Istent, és nem vettem észre, hogy ő keresett engem. Azt gondoltam, hogy megtiszteltem őt azzal, hogy letérdepeltem, vagy imádságot, elkezdtem imádkozni. És nem vettem észre, hogy ő imádkozott, értem az atyánál. És erre volt az én válaszom. Testvérek, nem megtiszteled az Istent, hogy eljössz egy Isten tiszteletre, mert ő itt vár téged. És azért vár, mert akar téged megajándékozni az ő mennyei áldásaival. És ez a mennyei áldás pedig vidd haza, vidd ki a világba, vidd ki a sötétségbe. Hogy rajtad keresztül ez a sötét világ világosabbá legyen. És ezért ő eljegyzett téged. Képzeld el, rajtad van az ő pecsétje, az ő szent lelke. És az örökségének záloga ez. Ezt látja az apostol ebbe az első hídfőbe. És ezért örvendezik. És így folytatja az ő kérését, és hadd mondjam így, ezzel rövidítem már. Azt mondja, kérem a mi úrunk Jézus Krisztust, dicsőség atyát. Jaj, Pál apostol nagyon szereti ezeket a megfogalmazásokat. Mindegyik egy-egy tanulmányt lenne. A mi úrunk Jézus Krisztus Istene. A dicsőség atya. Adja meg nektek a bölcsességet. Ez nem az ikunatságáról van szó, hanem az Isten félelemről. hogy a kinyilatkoztatás lelke betöltsön benneteket, és megismerd őt, hogy bárhol jársz ebben a világban, bárhol mész, mindig felfedezd őt. Sokat jelentett nekem a egy régi kép, Kirsner Kati néni kedves előjárón volt úgy Győrkönyve, és ő mondta el nekem, tudod Jóska, amikor bemegyek a kamránkba, a fészerbe, ugye, azt mondja, mindig eszembe jut édesapám. Hát mondom, honnan Kati néni? Hát már több mint, nem tudom, hány éve meghalt. Ja, nézd csak oda arra a falra. Ő az ő kezével tapasztotta azt a falat. És ott vannak az újja nyomai. Drága testvérem, erről szól az az egész dolog, hogy te ebbe a világba, amelybe jársz, amikor a kinyilatkoztatás lelkét az Isten ajándékba adja neked, akkor megismered az ő keze nyomát a dolgokban, és szemléled őt, és ámuldozol azon, hogy milyen nagyszerű vagy, Uram, és gyönyörködsz benne, és meglátod az ő hatalmát. És nem azt látod, hogy egy erőtelen, gyenge valaki vagyok, akivel az ördög úgy bánik el, ahogy akar. Hát nem így van. Rajtad van ez az erő és a hatalom. Hisz munkálkodó erő. Ez egy olyan nagy szó, hogy ma is munkálkodik ez a Krisztus. És ez a munkálkodó erő abban lett láthatóvá, hogy feltámasztotta Jézust a halálból, és az ő jobbjára ültette a mennybe. Drága testvérem, ez az, amit ne felejts sose el, ilyen hatalmas Istened van. És Jézus Krisztusban, ha befogadtad, benned is ez az erő van. Engedd munkálni. Nyilván, hadd mondjam így, elaltatnálak benneteket, ha azt mondanám, hogy nincs ellensége. Dehogy nincs. Ahogy mondtam, és újra csak erősítem ezt a dolgot, hogy két erőt térnek a hatásában éled meg ezt a csodálatos dolgot. Meg vagy hívva erre. De amikor elkezd el imádkozni, akkor a bocsánat a csipáit kinyílnak. És elkezd el látni. Mert nincs csodálatos dolog, testvérek, mint amikor az ember imádkozik és lát. Látja a láthatatlant. Látja a szellemi harcokat, és nem ijed meg tőle, hanem tudja, hogy ez az élet csodálatos jele. Befejezem. Sok mondani való van még. De be kell fejeznem, mert el kell mennem valahová, még egy képviselnem kell ott a dolgokat, talán majd egyszer még előbe kerül ez a dolog, de olyan nagy gyönyörűségem van ebben, és ebben szeretnélek benneteket most úgy megajándékoztatni, és utána imádkozni fogom, hogy Isten kiárasztotta az ő szent lelkét, amely által kinyilatkoztatja magát. Nem egy elrejtőzködő Istenünk van, hanem azt akarja, hogy kinyilatkoztas, meglepjen téged, és azt mondja, itt vagyok. Akkor azt mondod, hol vagy, Uram? Itt vagyok. Egy példát hadd mondjak is ezzel, tényleg befejezem, és imádkozom. Emlékszem sok-sok megpróbáltatásokra az életünkben, a feleségemmel, na nem vele való konfliktusok, olyan is volt, csak nem erre gondoltam konkrétan, hanem azok a megpróbáltatások, amik voltak, 10 évi gyermektelenség, stb. Nem akarok minden részletet elmondani, csak úgy eszembe jut az a csodálatos dolog, amikor az Isten úgy rávilágított arra, hogy ne félj, mert itt vagyok. Úgy éreztem, hogy összeroppant minden, vége, akkor át kellett élnem, hogy az ellenség úgy különlegesen megrázta a rostát, és azt mondtam, Uram, itt a diplomám, itt van az egész minden, én itt tovább nem tudok élni, vége. És akkor olyan kedves volt, amikor a térdeimen ott megszólított, és azt mondja, hogy fiam, hát nem veszed észre, hogy a tenyerem mentél, de persze. Tényleg így volt, hogy megváltozott minden.
elfelejtettem azt, hogy én hordozok itt micsoda, meg milyen dolgokat, meg itt mit értek el. Az ő tenyerén vagy. Testvérem, az ő tenyerén vagy. És ezt akarja neked kinyilatkoztatni minden körülmények között. Számolj vele, építs rá, és ennek az erőforrásából harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, mert erre hívattál el. Hogy éld meg ebbe a világba ezt, hogy legyél csillag a sötét éjszakába, és ne riadj meg a sötétségtől. A világosságé az utolsó szó. Imádkozzunk. Gyertek, álljunk fel.
Hálát adok neked, hogy most is időt töltöttél közöttünk. Tanítottál és neveltél bennünket az imádságról. Hálát adok neked, hogy odaadhatjuk magunkat neked, és kérhetjük, hogy bocsáss meg, amikor olyan sokszor olyan betegesen imádkozunk, de köszönjük, hogy neked ezek a gőgi csélések is fontosak. Bocsáss meg azt, amikor sokszor olyan szegényesek vagyunk, mert nem akarjuk tanulni a te igédet, amelyen keresztül te bennünket be akarnál vezetni abba a csodálatos világba, amelyre meghívtál. És most szeretnék megköszönni neked, hogy te így tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.